És vendégemmel Kárász Eszter énekes színész Bohóc doktorral, akinek beszélgettünk az elmúlt egy órában az életéről, arról, hogy egészen kicsi kortól kezdve te tulajdonképpen televízióztál, forgattál, színpadon álltál, zenéltél. Jó, ez annyira nem csoda, hiszen mindkét oldalról szüleitől komoly zenei vénát örököltél, tehát hogy a tehetség az nyilván megmutatkozott. Mégis az érettségi után te tulajdonképpen konduktor tanítószakra mentél.
Igen, hát ennek egy ilyen nagyon egyszerű prózai oka volt, hogy nem vettek fel a színművészetire.
Tehát már te akkor is megpróbáltad?
Én, hát nem is volt B-tervem, tehát nekem annyira evidens volt egy ilyen gyerekszínész élet után, hogy oké, akkor színművészeti utána leszerződök egy színházba, és akkor szépen majd onnan megyek nyugdíjba, vagy nem
világos,
még akkor nem jutott eszembe, de valami ilyesmi. És hát ahogy ez lenni szokott egyébként gyerekszínészekkel, nem kevésszer, így az első felvételén azonnal koppantam egyet. És hát borzalmasan összetörtem, tehát tényleg akkor az volt, hogy vége az életnek, és innen már nincsen tovább. Ebbe például szoktam kapaszkodni ebbe az érzésbe, hogy már éreztem ilyet, hogyha valami rossz történik az életemben, vagy éreztem ilyet, hogy nincs semmi kilátás, és tulajdonképpen ott kezdődött az életem, és hogy az ilyen rossz dolgok, azok néha utólag kiderülnek, hogy nagyon jók. És hát ezt el szoktam mesélni, mert tényleg így történt, és nagyon ritkán hiszi el bárki is, hogy hazafele bementem a főutcai könyvtárba, ez felvételi időszakban kint van ilyenkor a felvételi tájékoztató, vagy most már gondolom online van minden, de hát akkoriban volt egy ilyen vaskos könyv, felvételi jegyzék, minden létező főiskola és egyetem benne volt, kis leírással, és zokogva, elmosódott szemfestékkel, taknyosan, tényleg összetörve bementem, szegény könyvtáros néninek az arcára is emlékszem, hogy gyakran jártam oda, és nagyon szerettük egymást, és nem mert hozzám szólni, annyira sugárzott belőlem az élet fájdalom, és fölcsaptam a felvételi tájékoztatót csukott szemmel, és rábögtem egy oldalra, és mondtam, hogy én akkor oda megyek, és soha többet színházba a lábamat se teszem be, és ott nyílt ki, hogy mozgássérültek Pető András nevelőképző és nevelő intézete. Most már egy rövidebb neve van, és azt hiszem a Semmelweis Egyetemhez csatlakozott, de akkoriban ez egy külön főiskola volt. A Pető módszerre alapulva mozgássérült gyerekeket tanított ez a főiskola, illetve hát a konduktorokat képezte. Fogalmam nem volt, hogy ez micsoda, de elég makacs állapotomban voltam, úgyhogy tényleg elmentem felvételizni, és ahogy az olyan sokszor történt az életemben, hogy amikor így elfordulok, miután nekimentem 14-szer a falnak, hogy majd én ott át tudok menni, akkor elfordulok, és kiderül, hogy ott viszont egy ilyen vörös szőnyeg van leterítve az ajtón kifelé, mert arra van az én utam. Maximális pontszámmal fölvettek, és én 4 évet ott eltöltöttem a főiskolán, el is végeztem, és utána még jó pár évig dolgoztam is konduktorként, de ugye mi már rögtön dolgoztunk, tehát ez a főiskolai képzés ez úgy zajlott, hogy vagy délelőtt vannak órák, és délután gyakorlat, tehát már bent vagy a mozgássérült csoportokban, és dolgozol, vagy fordítva. Tulajdonképpen én előbb voltam gyakorlaton, mint órán, amikor elmesélik, hogy mi is az, hogy mozgássérült gyerek. És hát azt kell, hogy mondjam, az életemet változtatta meg. Tehát így...
De várj egy pillanatot, mert azért ez egy olyan terület, ahova komoly elhívódásból megyünk. Tehát semmiképp sem azért, mert éppen rábögtünk. Tehát lehet, hogy akkor a legtöbb ember azt mondja, hogy na jó, még egyszer átpörgetjük azt és újra. Tehát, hogy itt ugye kiszolgáltatott embereknek ahhoz ért, hogy jobb legyen az ő életminőségük, ahhoz, tehát szükség van minden benned rejlő szeretetre, segíteni akarásra.
Én nem vagyok egy
nem riasztott sem ennyire?
Egyáltalán nem. Nem, ez nagyon logikus volt számomra akkor, hogy itt nyílt ki, miután kiolvastam, hogy ez egyáltalán micsoda.
És aha, tehát te megtaláltad magadban.
Én abszolút, tehát nyilván nagyon gyorsan, tehát valószínűleg elmentem volna, felvételiztem volna, és egy hónap után kibuktam volna, hogyha ha nem találtam volna ott rettenetesen önazonosan meg saját magamat. Nagyon szépen összeálltak a dolgok, azóta is ilyen csodálva nézem az életet, sorsot, Istent, bárki bárhogy hívja, hogy így, hogy milyen gyönyörű dramaturgiai érzékkel tudja terelgetni az ember. Én nekem gimnáziumban egy izomsorvadásos lány volt a legjobb barátnőm, máig nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és így követjük egymás életét, aki tolószékben volt már akkor, és hát nagyon sokszor mentünk, jöttünk együtt, tehát ez nekem egyáltalán nem volt idegen, hogy valakit valamilyen módon segíteni kell, aki korlátozott a mozgásában, ellenben nem éltem volna túl a gimis utolsó éveket, hogyha ő nincs, tehát hogy amit elvett valahol az élet, azt meg szellemileg, meg humorérzékben, meg minden, sok mindenben megadta.
Látod, ehhez is nagyon tudok kapcsolódni, nekem az egyik legjobb barátnőm kerekesszékes, de hát hogy én akkor nála jobb kedvűt, szórakoztatóbbat, ha bármi bajom van, akkor nekem kapaszkodó.
Igen.
Bele, igen. Csak felvenni a kapcsolatot. Egyébként pedig nyilván nagyon, tehát sok szempontból nagyon passzoló, és pesgő barátság ez, úgyhogy én ezt nagyon értem, igen.
Hát így, tehát ugye ez tulajdonképpen logikus se tette, illetve én, nekem aztán főiskola első évében halt meg nagymamám, aki előtte 3-4 évig kórházban volt, mert nem tudtuk hazavinni, mert állandó ellátásra szorult, és hát én napi 3-szor jártam be a kórházba, combnyaktörése volt, tehát már nem tudott lábra állni, őt is tettem át a tolószékbe, meg szedtem ki ott mindenféléből a kórházba, megetettem, meg meséltem, meg próbáltam tartani benne az életkedvet, hogy minőségi legyen ez a kórházban töltött ideje. Tehát valahol nagyon válaszolt ez, ez a kinyílott felvételi tájékoztató az én akkori életemre. Magamtól valószínűleg nem jutott volna eszembe, de tényleg nagyon hálás vagyok a bárminek is, hogy ilyen gyönyörűen terelgetett. Nagyon nehéz 4 év volt, tehát azért ez egy nagyon nehéz szakma, és utólag is az összes szeretetemmel és elismerésemmel üzenem az összes konduktornak, hogy fantasztikus, amit csinálnak.
És nagyon nagy szükség van rájuk, igen, és egyébként én úgy tudom, pont ebben az intézetben is egy csodálatos a konduktorképzés.
Igen, és hát én nagyon sokat köszönhetek annak a 4 évnek, illetve hát utána én dolgoztam főleg külföldön, Chicagóban, meg Franciaországban, évekig konduktorként, és az akkori konduktormesterem, vagy akivel így együtt mentünk, fantasztikusan egyben tartott nem csak a konduktív tudásomat, hanem úgy emberként is. Azért akkor álltak újra össze azok, hogy mi az igazán fontos az életben, hogy hol vannak a hangsúlyok. Azért végignézni egy gyereket, sőt, hát ugye mi felnőttekkel is dolgoztunk, tehát hogy gyereket, felnőttet, akinek nagyon nagy nehézséget okoz egy-egy számunkra teljesen természetes mozdulat megtétele, és mégis legyőzi az összes nem akarást, az összes fájdalmát, az összes feladását, és csinálja, és naponta újra csinálja egész addig, míg egy egészen apró picike változás meg nem jelenik, és egy ilyen apró picike változásnak milyen hihetetlenül tud az ember örülni, hogy már jobban kinyúlik a könyöke, és akkor még mindig nem az van, hogy megfogta a poharat, és iszik belőle egy pohár vizet, ami nekünk a világ legtermészetesebb dolga. Csak annyi van, hogy már egy kicsit jobban kinyúlik a könyöke, tehát lehet, hogy egy 3 hónap múlva már egyedül meg fogja tudni fogni a poharat. Nekem ezek óriási tanítások voltak, hogy milyen hihetetlen sok küzdelem van egy-egy természetes dologban is. Hogy lehet szeretni ezt a küzdelmet, hogy lehet úgy csinálni, hogy ezt nem is küzdelemként éli meg az ember, hanem egyszerűen ezek a mindennapjaim. Hogy lehet valami olyanba így hátradőlni, hogy most ez az életem, nem dönthetek úgy, hogy állandóan szomorú vagyok, hogy ez az életem, vagy dönthetek úgy, hogy tudomásul veszem, hogy ez az életem, és ebben megyek tovább, és még sokáig részletezhetném, hogy milyen fantasztikus emberi tanításokat tud az ember ott magába szívni, és én azt gondoltam, hogy én boldog konduktor leszek életem végéig. Amúgy egyébként ott is nagyon nagy szükség van erre a színészi energiára, ami jön belőlem, tehát a konduktív pedagógia az nagyon sokat dolgozik motivációval, tehát kiállsz a gyerekek elé, és gyakorlatilag egy komplett báb előadást lenyomsz azért, hogy ők aztán egyszer csak kinyújtsák a kezüket a báb felé, vagy most nagyon leegyszerűsítem de természetesen, értem. De hogy nagyon komoly része a motiváció.
Motiválnod kell azért, hogy ezt
és ahhoz abban én megtaláltam az összes ilyen fölös színészi energiámnak a helyét, hogy ott. Sőt, azt hiszem, hogy ott tanultam meg azt, hogy ennek sokkal fontosabb helye is tud lenni, mint hogy nem tudom, most nem lebecsülve természetesen mondjuk az operettnek a szórakoztató hatását, de hogyha mondjuk áttáncolok a színpadon egy operettben, ugyanezt a színészi kisugárzást, ezt használhatom gyógyításra is. És azt hiszem, hogy innen vezetett egyenes út a Bohóc doktorsághoz.
Ahhoz... Igen, hát ez innentől már egyébként érthető, hiszen igen, ugye a Bohóc doktorok pont tényleg arra vannak, hogy vigaszt nyújtsanak, figyelmet eltereljenek, adjanak egy 10 percet, ami másról szól, mint a kórház, a gyógyszerek, a szagok, a vizsgálatok, és így tovább.
Igen, sőt, hát ugye én most már 20 éve dolgozom a Piros Orr Bohóc doktorok alapítványnál, nem, 21, olyan rég mondom, hogy 20, közben eltelt egy év, és úgy abszolút ugye az a mottója az alapítványnak, vagy a Bohóc doktorságnak, hogy a nevetés gyógyít, és hogy ezt a mottót én minden nap tényleg látom megvalósulni, azt, hogy amikor csökken a félelem egy gyerekben, aki bent van a kórházban, amikor egy picit a szorongás elengedi, és helyette megint csak színes lesz a világ, pedig ott van egy olyan közegben, ahol minden rossz neki, mert ott minden rossz, tehát ott olyan a dolgokat csinálnak egy gyerekkel, amit ő nem szeretné, hogy csináljanak vele. Egy olyan közegben van, ahol egyáltalán nem szeretne lenni, és mégis ebben a közegben is meg lehet találni vele a játék lehetőségeket, az öröm lehetőségeket, és amint ezt megtalálja, ez most már orvosilag is kimutatható, hogy nő a T-limfociták száma a vérében, elkezd dolgozni az immunrendszere, és aktív része se lehet az őt gyógyító folyamatnak, és ő is beszállhat. Tehát az öngyógyító erőit ilyenkor az ember föl tudja egy kicsit éleszteni, és gyorsabban mehet haza a kórházból, gyorsabban gyógyulhat.
Az ilyen helyzetekre van fix előadásod, terved, vagy nagyon adja azt, tehát nagyon személyre szabott adja a helyzet, hogy mi az, amit előhúzol a kelléktáradból.
Ez 100% improvizáció, egy ilyen Bohóc doktori munka. Mondhatnám, hogy 99, mert természetesen vannak a fejünkben kapaszkodók, tehát én tudom, hogy egy kisgyerek nagyon fogja szeretni a buborékokat, és akkor azt már tudom, hogy el lehet varázsolni, tehát vannak a fejünkben paternek, vagy nem tudom, hogy mondjam, amit elő lehet kapni, hogyha a szükség úgy kívánja, de az szokott lenni a legjobb bevetés, így hívjuk a viziteket, amikor így körbe megyünk egy kórházban, amikor egyáltalán nem használ az ember semmilyen ilyen fejében lévő előre elkészített valamit, mert akkor tényleg 100%-ig ráhangolottál arra, hogy annak a gyereknek ott akkor mire van szüksége. És azok a legjobb játékok, amik az ő belőle vagy az ő környezetéből születnek, meglátunk egy plusz oroszlánt, és akkor már lehet szelidíteni, vagy félni tőle, vagy megetetni, vagy őt megműteni, vagy bármit csinálni. Ha látjuk, hogy az anyuka ott van, hogy vannak együtt a gyerekkel, akkor már ebbe a kapcsolatba bele lehet kapcsolódni. Tehát a legjobb dolgok és a leggyógyítóbb dolgok mindig akkor születnek, amikor merjük hagyni, hogy tényleg abból a pillanatból szülessen. Meg ugye azért nem lehet előre eldönteni, hogy mi történjen, mert sosem tudjuk, hogy ki lesz abban a kórteremben. Tehát megyünk végig ilyenkor a gyerekosztályon, minden szobába benyitunk, a folyosón mindenkivel, akivel találkozunk, játszunk, ágyról ágyra járva minden gyerekkel foglalkozunk, nem tudjuk. Ugye hetente egyszer járunk egy-egy kórházba, de előző hétfőn ott volt egy gyerek, az következő hétfőn remélhetőleg nem lesz ott, de ott lesz valaki teljesen más, tehát nagyon nyitottan mindig ahhoz kell kapcsolódni, amit ott az ember talál. Még hogyha olyan gyerek van ott, akit már ismerünk, mert mondjuk egy onkológián azért hosszabban benfekszenek a gyerekek, van, hogy hónapokon át, hétről hétre találkozunk velük, akkor sem tudjuk, hogy hogy aludt, mit álmodott, milyen állapotban van, benn volt-e az anyukája, vagy éppen van-e valami fájdalma testileg, lelkileg, szóval tényleg mindig arra kell nagyon nyitottnak lenni, ami ott éppen történik, mert ahhoz kell kapcsolódnunk, abból a rosszból kell kibillentenünk őt, amiben éppen van.
Az esetek hány százalékában sikerül ez maradéktalanul?
Hát nincsen statisztikám, de azért nagyon nagy eséllyel sikerül. Szoktam mondani, hogy néha az is siker, amikor nem sikerül. Nekem egy nagyon szép élményem, vagy nagyon tanító élményem egyszer egy ilyen 16-17 év körüli nagyfiúra benyitottam. A János kórházba nagyon rosszul volt, és már félúton jártam az ágya felé, amikor azt mondta, hogy menj ki. És hát ilyen, erre is vannak ötleteink, nagyon sokszor maga az egész kapcsolódás az annyi, hogy megpróbál kiküldeni a gyerek vagy az anyuka, és annyi ideig megyünk kifelé, mert elesünk a székbe, mert valami akadályozza a kimenetelünket, hogy a végén mire eljutunk az ajtóig, már kacag a gyerek, és megtörtént az akció, és a gyógyító tevékenység azáltal, hogy eljutottam az alatt az 5 méter alatt 20 perc probléma megoldással, mint bohóc, de itt azt éreztem, hogy itt csak arra van szükség, hogy egyszer valaki megcsinálja, amit akar. És mondtam, hogy jó, és kifordultam, és kimentem, és ahogy csuktam be az ajtót, láttam a csodálkozó tekintetét, hogy aznap, vagy azon a héten én voltam az első, aki megcsinálta, amit akart. Természetesen ez egy nagyon, nagyon apró, tehát nem ezt szoktuk csinálni, de hogy ezt csak azért mondtam el, hogy néha az ember úgy segít, hogy teljesen váratlanul más csinál, mint amire trenírozva van, vagy amit szokott. És egyébként jövő héten, amikor benyitottam, még ott volt, és mondtam, hogy jaja, tudom, menjek, na, gyere ide, mondta, és intett. Egyszerűen, mert megtörtént egy olyan kapcsolódás, egy gyógyító kapcsolódás, csak azáltal, hogy megcsináltam, amit szeretett volna. És valahogy ezt meg kell érezni apró kisugárzásból, hogy ez olyan menj ki, amiben benne van 20 perc játék, hogy neki megyek, sípol a padló, benyitok a WC-be, és mire kijutok, már mindenki kacag, vagy ez egy olyan menj ki, amikor ki kell menni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Kárász Eszterrel, maradjatok ti is.